Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajna Léva, és egy örökző témával foglalkozunk, a COVID-oltásokkal. Nyilvánvalóan, ha a COVID-oltásokról van szó, akkor szót kell ejtenünk a COVID új variánsairól, illetve magának a COVID járványnak a pillanatnyi helyzetéről, állásáról, létező vagy nem létező veszélyekről. Nyilván fogunk utalni majd a különféle oltásellenes hangulatra, uszításra mondhatni időnként, és az ezzel kapcsolatos összeesküvés elméletekre, de a lényeg az, amiért ma erről beszélni fogunk, az az, hogy Amerikában legalábbis megérkeztek az új COVID-oltások, amelyeket a most létező és a várható új variánsokra próbáltak kialakítani, és állítólag ezek most rendkívül hatékonyak, ehhez hozzáteszik abban az esetben, hogyha pont az a típusú kanyar következik a COVID mutációjában, mint amire az oltást kifejlesztették, akkor ugye akkor eltalálja az oltás, ha nem, akkor kevésbé, de valami fajta hatása akkor is van. Viszont sokkal nagyobb probléma ennél az, hogy mivel ezek a mostani variánsok és mutánsok már nem annyira veszélyesek, mint ugye kezdetben voltak, ezért meg sok minden más miatt, ugye, ami az eltelt időben ugye elhangzott médiában, közösségi médiában, mindenhol. Szóval a lényeg az, hogy az emberek kevésbé hajlandóak arra, hogy beoltassák magukat, de az orvosok azt mondják, hogy mégiscsak jó lenne. Szóval erről fogunk beszélni, és akkor mindjárt meg is kérdezem Évát, hogy mi az, amit most tudunk arról, hogy tulajdonképpen van még ez a járvány, milyen mértékű a járvány, milyen új variánsok vannak, kell-e valamitől félni, illetve hogy ebbe a jelenlegi helyzetbe ezek az új oltások hát mit ígérnek?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Érdekesen alakul így 4 évvel a COVID első megjelenése után ez a fajta fertőzési hullám, ugyanis arról tudósítanak a különböző híroldalak, hogy elkezdett újra terjedni egy újabb COVID variáns. Ami érdekesség az, hogy most ugye Európában egy másik fajta terjedt el, tehát ez az újabb COVID variánst egyébként most úgy hívják, hogy COVID XEC, tehát ezt egy XEC jelöléssel jelölik. Az az érdekessége, hogy ezt Berlinben és Olaszországban fedezték fel először, később kezdett el terjedni ugye Amerikában is. Amerikában egyébként most túlnyomó részt még mindig az Omikron alfajai terjednek. Ez az XEC változat is egyébként az Omikronnak egy variánsa, de hát itt az az érdekesség, hogy ez Európából indult el. Nem olyan régen azt láttam pár napja így a hírekben, hogy a leginkább Franciaországban, Dániában és Hollandiában terjed ez a változat, de hát nyilván arra számítanak, hogy rövid időn belül télen ez lesz a fő variáns, és hát sokan erre teszik a fogadásukat fel, hogy ez fog leginkább elterjedni mindenfelé. Az érdekes, hogy te beharangoztad itt az oltásokat, hát Magyarország kapcsán azért azt el kell mondanom, hogy ugyanazt mondják, hogy már hazánkban is ez az új COVID variáns, ami terjed, tehát az XEC nevezetű, de mégsem lehet oltáshoz hozzájutni, ugyanis az oltóanyagkészleteknek a lejárati dátuma az augusztus vége volt Magyarországon, új még nem érkezett, a régi már lejárt augusztusban, tehát Magyarországon most nincsenek oltóanyagok COVID kapcsán. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az azt mondta, hogy tájékoztatni fogja a lakosságot, amint kérhetik az oltást, tehát amint megérkeznek az arra alkalmas oltóanyagok. Szerintem itt érdekes azt is megemlítenünk, hogy ugye egyidejűleg, mivel ősz-téli időszak jön, az iskola kezdésével mindig megnehezednek ezek a járványos időszakok, egyre inkább elkezdenek terjedni. ezek a fertőzések, de ugye van itt egy másik probléma is, az influenza is. Nyilván az ellen is vannak, akik beszokták oltatni magukat, és ugye itt megjelenik az a kérdés is, hogy mennyire lehet hatékony együtt a két oltást, tehát COVID-oltást és influenza oltást kapni egyidejűleg. A legtöbb szakértő szerint sokkal erősebb reakciót vált ki az immunrendszerből, tehát az oltás utáni tünetek egy kicsit erősödhetnek, tehát ugye ez gyakran izomfájdalommal, néha hőemelkedéssel, fáradtságérzéssel járhat, tehát ezekre lehet számítani, hogyha valaki mind a két oltást egyszerre adatja be. Én abban hiszek, hogy szerencsés esetben mindenki beoltatja magát ezek ellen a betegségek ellen. Az igaz ugyan, hogy az új COVID-fertőzésről, tehát erről az XI C-változatról, vagy XCC változatról egyébként azt írják, hogy kevésbé problémás, tehát kevésbé okoz erőteljes tüneteket, tehát nem kell annyira tartani tőle, de nyilván itt számít az is, hogy a védettségünk is már sokkal erőteljesebb, hiszen az emberek nagy többsége átesett már valós COVID-fertőzésen is, illetve hát az immunrendszerünket valamennyire felkészítette az is, hogy több oltást kaptunk, de nyilván ezek az oltások nem életre szólóak, tehát ezeket ismételni kell. Tehát szükségesek az oltások, ezzel szemben nagyon alacsony az átoltottság világszerte, tehát ahogy beszéltél is róla, sok összeesküvés elmélet, sok ellenérzés van ezekkel az oltásokkal kapcsolatban, holott azért mi azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem csak a COVID, hanem az influenza ellen is érdemes beoltatni magunkat, tehát hogy minél kisebb mértékben, minél kevésbé legyünk betegek, hogyha esetleg elkapjuk bármelyik fertőzést.
Bocsáss meg, hadd kérdezem meg, hogy mielőtt tovább mennénk, hogy most ugye mit tudunk mondani erről, hogy abban az esetben például Magyarország, vagy azért, mert nem látnak az illetékes, hogy is mondjam, beszerzők, nagyobb, most nem ebbe látják mondjuk így a legnagyobb üzletet, és akár miért, vagy akár hogy is, de ugye Magyarországon most nincs oltóanyag. Na most ugye, ha egy ország azt megengedheti magának, hogy még oltóanyaga sincs, és nem is tud kínálni oltásokat sem, és túléli, akkor most a kérdés az, hogy tulajdonképpen most még mennyire kell komolyan venni a COVID-járványt, ezeket a különböző variánsokat, hogy ez most mekkora veszélyt jelent az emberekre nézve, különösen ugye itt a túlélési ráta ugye az, ami nagyon fontos, tehát hogy mondjuk vannak-e olyan korosztályok, vagy olyan típusú betegek, akiknél ez még mindig nagyon, nagyon nagy veszélyt jelent, hogy tulajdonképpen Magyarország felelőtlenül hagyja ugye a polgárait, és nem biztosítja számukra a megfelelő védelmet, vagy pedig már olyan szinten van, és olyan mértékben sikerült meggyengíteni a járványt, hogy tulajdonképpen nem baj, ha valaki beoltja magát, de az se nagy baj, hogyha nem. Szóval itt ezek a különféle szélsőségek között milyen, hol lehet megtalálni az egyensúlyt, mit lehet mondani, hogy most tulajdonképpen mi a helyzet, mekkora a veszély?
Hát én azt gondolom, hogy szeptember-október elején általában még nem extrém mértékben terjedt el a COVID, bár a szezonalitás kérdése ugye itt nyilván felmerül, de hogyha csak az olimpiára gondolunk, már akkor is hallottunk COVID-fertőzésekről. Tehát én egyre inkább azt gondolom, hogy a szezonalitás nem úgy jelentkezik, mint például az influenzánál. Tehát igazából a COVID-nál szerintem egy olyan dolog kezd kirajzolódni, hogy bármelyik időszakban megjelenhet, ahol sok ember van egy azonos helyen, tehát ott könnyebben fertőződnek meg az emberek. Nyilván az oltások azok nem örök életűek, azok ugye a betegség lezajlását könnyítik meg, tehát ugye nem védenek meg attól, hogy valaki ne fertőződjön meg, hanem inkább abban ad védettséget, hogy ne legyen nagyon súlyos a betegség lefolyása. Ennek tekintetében azt gondolom, hogy Magyarországon is lesznek oltások, nyilván ennek van egy átfutási ideje, tehát az nyilvánvaló, hogy a lejárt oltóanyagot nem lehet felhasználni, olyat nem lehet beadni. Valószínűleg egyébként mindig, amikor ezeket az újabb adagokat rendelik, ezeket valamelyest hozzá is igazítják az újabb verziókhoz. Tehát ugye a legutolsó változatok az Omikron verzióra lettek kialakítva, mivel az Omikronból jött létre ez az XCC változat. Azt írják, hogy ezek nagyon jól kezelik a problémát, csak hát nyilván ezeket meg kell rendelni és elérhetővé kell tenni az emberek számára. Egyébként a Novavaxnak az oltása az nem annyira hatékony ennél a változatnál, tehát az a korábbi COVID változatnál hatékony. Az MNRS alapanyagú oltóanyagok azok, amik jól teljesítenek, tehát remélhetőleg ezekből fog Magyarország is rendelni, és remélhetőleg ezek rövidesen elérhetővé válnak. Tehát ugye itt a Pfizer és a Moderna oltóanyagokról beszélünk elsősorban. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy be lehessen oltatni embereket, elérhetővé kell tenni az oltóanyagot, illetve meg kell szervezni azt, hogy szervezett módon viszonylag gördülékenyen tudják beoltatni magukat azok, akik jelentkeznek az oltásra. Én azt látom, hogy már sehol nem veszik úgy komolyan az oltást, hogy köteleznének erre embereket. Tehát mindenki maga döntheti el, hogy beoltatja magát vagy sem. Mi azért azt javasoljuk, hogy aki teheti, az oltassa be magát. Egyébként az Egyesült Államokban, ahol szintén korábban ingyenes volt az oltás, most már nem mindegyik biztosító fedezi ennek a költségeit. Tehát van több biztosító, aki kifizeti ezeket a költségeket, de van olyan biztosító, amelyik nem fedezi ennek a költségét, és akár elérheti a $200 költséget is az oltóanyag beadatása. Hát ez szerintem nem egyszerűsíti le a helyzetet. Az újabb verzióról azért azt érdemes tudni, hogy nagyon könnyen fertőz, de nem tartanak attól, hogy súlyosabb tüneteket okoz. Nyilván ugye ezek a vírusok mutálódhatnak, tehát akkor lép fel egy probléma, hogyha súlyosabb lefolyásúvá válnak a megbetegedések, de hát az is cél volna, hogy minél kevesebb számú betegség legyen, bár ettől ugye az oltás nem óv meg. Tehát ez elővigyázatosság kell, ami ugye nehezen kivitelezhető az őszi és a téli időszakban, hiszen emberek többsége fedett térben van együtt, tehát nehezen lehet megakadályozni egy vírusnak a terjedését. Hát én azt gondolom, hogy veszélyeztetett korosztály mindenhol van, tehát a gyerekekre és az idősekre mindenképpen figyelni kellene. Szerintem az ő számukra a legfontosabb a beoltás, meg az oltottság megszerzése. És hát nyilván vannak azok a populációba tartozó emberek, akiknek valamilyen betegsége van, ami során az immunrendszerük gyengébb, vagy éppen olyan kezelés alatt állnak, amivel egyszerűen lenyomják az immunrendszert, ott mindenképpen szükséges lenne valami fajta védelem. Tehát én azt gondolom, hogy van mitől tartani, nem gondolom azt, hogy ezt túl kellene dramatizálni, aki oltás ellenes, az meg úgyse fogja beoltatni magát.
Igen, na most azt mondják, hogy Amerikában olyan 20% körülinek mutatkozik a hajlandóság. Vannak különbségek a különböző korosztályok, rétegek, etnikumok hajlandósága között. Ezek jellemzőek egyébként, hogy éppen melyik réteg, melyik társadalmi csoport az, amelyik nyitottabb, melyik az, amelyik nem, erről is beszélhetünk. De a lényeg az tehát, hogy mondjuk ha 20%-ot veszünk átlagba, akkor az azt jelenti, hogy csak minden ötödik ember. A kérdés az, hogy abban az esetben, hogyha emiatt mondjuk a megbetegedések száma nő, vagy nőhet, még hogyha a lefolyásuk nem is annyira súlyos, hogy ebben az esetben kell-e számolni azzal, hogy esetleg újabb, nagyobb járvány tör ki, tehát hogy egyszer csak elindul úgy a járvány, mint korábban, Tehát, hogy tömegesen megbetegednek.
Hát létrejöhet olyan mutáció, ami súlyosabb lefolyású betegséget okoz. Jelenleg ettől ugye nem kell tartani a jelenlegi ismert minták alapján, tehát sem az Omikron, sem az XEC változat nem okoz olyan lefolyású betegséget, amitől tartani kellene, de ez bármikor megváltozhat. Tehát ugye tudjuk azt, hogyha egy emberre vagy egy állatra úgy terjed át a vírus, hogy egyszerre kétfajta változata fertőzi meg, akkor ott létrejön egy újabb mutáció. Tehát igaziból mindig fennáll ennek a lehetősége, hogy súlyosbodhat a helyzet. Tehát szerintem ezért is fontos az, hogy elérhetőek legyenek az oltóanyagok. Nyilván, hogyha súlyosbodik a helyzet, mint a korábbi COVID változatoknál, akkor például a Novavaxhoz vissza lehet nyúlni, mert annak a hatóanyag technológiája elsősorban arra a változatra hat. Az Omikron típusú változatoknál az mRNA-s vakcinák jobban teljesítenek jelenleg. Hát észnél kell lenni. Én azt gondolom, hogy előfordulhat olyan, hogy itt rosszabbra fordul a helyzet, de azért legyünk bizakodóak, hogy hát ha megúsztuk, ugyanis én azt látom, hogy fáradtak már az emberek, mert nem is nagyon akarnak se a COVID-ról hallani, se az oltásokról. Ugye úgy az ember már így a 4 év után úgy érzi, hogy ennek soha nem lesz vége, tehát hogy meddig tud ez így fokozódni. Én egyébként most azt látom, hogy az embereket semennyire nem foglalkoztatja. Bárkivel, akivel találkozok, mostanában látok mindenkinél ilyen náthás tüneteket, de ugye az új változatnál leírják azt, hogy kifejezetten náthás tünetekkel jelentkezik. Tehát nem a korábbi szagelvesztés és ízelvesztés például már nincs az újabb változatnál. Tehát kifejezetten az influenzára és a náthára jellemző tünetekkel jelenik meg a betegség. Sokszor ugye zárt térben könnyen terjed tüsszentéssel, levegővétellel, tehát a jellegzetessége ugye a láz, torokfájás, köhögés, izomfájdalmak, tehát ezeket a szimptomákat már elég nehéz megkülönböztetni egyébként az influenzától, mert nem túl egyediek a tünetek, tehát én azt gondolom, hogy most rövid távon biztosan fellélegezhetünk, de azért nem tudhatjuk, hogy hova fut ki ez a történet. És egyelőre azt mondják, hogy az XCC az nem tűnik veszélyesebbnek, vagy nem okoz súlyosabb betegséget, mint a korábbi COVID változatok. Egyébként visszatérve arra, hogy az átoltottság, szerintem világszinten hasonlóak az adatok, tehát elég alacsony számú az átoltottság. Hát Magyarország esetében teljesen érthető, hiszen nincs is elérhető oltóanyag jelenleg. Én azt gondolom, hogy nyáron erre nem is fordítottak akkora hangsúlyt az emberek, tehát hogy beoltassák magukat. Általában ugye azért mindenkinek a tudatában az van, hogy ősszel, télen kell beoltatniuk magukat. Tehát, és én azt látom, hogy Amerika esetében a kisebbségeknél megy sokkal nehézkesebben ez a beoltatási dolog. Tehát, hogy ők több ilyen összeesküvés elméletbe hisznek. Nekik ugye nehezített a pálya olyan szinten is, hogy van, ahol nem tudják gyakorlatilag megértetni magukat a saját nyelvükön, tehát ugye van, akinek hiányos az angol tudása. Nyilván, hogyha nincs biztosítása, meg nem tudja ingyenes forrásból beszerezni az oltást, akkor valószínűleg nem fog erre költeni, tehát millió akadályozó tényező van.
Igen, na most tulajdonképpen, ahogy mondod, lehet, hogy valakin úgy átmegy a COVID, hogy hát észreveszi, mert olyan áthás tünetei vannak, de hogy tulajdonképpen lehet még orvoshoz sem megy el, nem is tudja, azt gondolja, hogy csak megfázott, vagy valami ilyesmi, és tulajdonképpen nem is tudja, hogy COVID beteg volt, tehát hogy COVID fertőzött volt, és mégis ugye túljut rajta. Tehát lehetséges, hogy az emberek anélkül, hogy tudatosan kialakítanának egy ilyen típusú, persze nyilván vannak, akik ezt is megteszik, de mondjuk anélkül, hogy gondolnának arra, hogy tulajdonképpen semmit nem kell csinálnom, a legfeljebb majd, hogyha egy kicsit nátás leszek, akkor kicsit nátás leszek, aztán majd elmúlik. Tehát, hogy körülbelül ilyen szinten mozog most ez a dolog, és hogyha ha ez így van, akkor most mit lehet mondani tulajdonképpen, hogyha jön egy erős influenza szezon, akkor az influenzában is meg lehet halni, ugye? Tehát, hogy most akkor mitől kell jobban félni, a még itt maradt COVID variánsoktól, vagy az influenzától?
Az influenza is elég erőteljes tud lenni, tehát ugye az idős populáció soraiból mindig voltak, akik sajnos belehaltak, amikor elkapták az influenzát. A COVID esetén a veszély inkább abban rejlik, amiről már beszéltünk, hogy nagyon könnyű, tehát hogy a nagyon könnyű terjedése miatt más változatokkal is egyesülhet. Egyébként több adat szakértőnek az előrejelzése szerint és az elemzése szerint arra számíthatunk, hogy októberben az XCC lesz a domináns változat Európában és Angliában is, de ugyanez várható október második felében vagy novemberben az Egyesült Államokban és Kanadában is. Tehát ugye itt van időbeli eltolódás, de azért tudjuk, hogy a határok nem állítják meg ezeknek a vírusoknak a terjedését. Egyébként az amerikai betegségmegelőzési hivatal, a CDC az azt javasolja, hogy hogy a 6 hónaposnál idősebb gyerekek és minden felnőtt kapjon frissített COVID-oltást, hogyha 2024-ben ezt még nem kapták meg. Tehát nyilván erre felhívják a figyelmet. Én azt gondolom, hogy a rokon változatokat is monitorozzák, hogy milyen fajta mutációk jelennek meg hogyan változnak. Nyilván ez az oltóanyag szempontjából is rendkívül fontos, meg a nagyobb tragédia, nagyobb fertőzés megelőzésének a szempontjából is. De én egyébként azt látom, hogy egyre kevesebb figyelmet fordítanak az emberek erre a fajta problémára. Tehát valahogy úgy tűnik, mintha megszoktuk volna a COVID-ot is. Tehát az influenza is egy ilyen dolog, hogy minden évben halnak meg tőle emberek, de ugye erről nem beszélnek. Tehát ez nem kap olyan nyilvánosságot, amekkorát kaphatna.
Igen. Na most ugye ne felejtsük, ugye, hogy a COVID variánsaival együtt, ugye, az összeesküvés elméletek variánsai is megjelennek, és azok tovább élnek. Ugye arra nyilvánvalóan nincsen válasz, hogy az hogyan lehet, hogyha igazak voltak a korábbi COVID összeesküvés elméletek, akkor tulajdonképpen ezt az állapotot fönt nem csak lehetett, hanem fönt kellett volna ugye az összeesküvés elméletek szerzői vagy terjesztői szerint továbbra is tartani, és akkor tovább kellett volna ugye szándékosan fertőzni az embereket, akkor a variánsoknak sokkal erőteljesebbeknek kellene lenniük, és akkor nem a biológia és a kémia törvényei szerint mutálódnának ezek, és fejtenék ki ilyen-olyan most éppen a gyengébb hatásukat, hanem akkor ugye az emberi manipulációnak és az összeesküvőknek az akarata szerint ugye változtatnák ezeket. Nyilvánvalóan ugye az előre kitalált céllal, amit mondanak ugye ezek a konspirációs elméletek, hogy ezekkel az oltanyagokkal minél több embert megfertőzzenek, nem tudom, miket beültessenek, aztán mi van még, jaj, nem tudom, mennyi pénzt keressenek, ja, valami világuralmat is szerezzenek, ja, meg hogy a fenevadnak a bélyege, és a többi, és a többi. Na most azt nem tudom, hogy te hogyan tapasztalod, hogy a COVID variánsainak a gyengülésével, a hatás gyengülésével gyengülnek ezek az összeesküvés elméletek, vagy azokban is vannak újabb és újabb mutációk, vagy csak egyszerűen az összeesküvés elméletek szerzői és terjesztői, miután a társadalmi jelenléte a COVID-nak ugye jelent, és a hatása vagy a befolyás ugye jelentősen csökkent, ezért ugye más összeesküvés elméleteket gyártanak, amik éppen az adott létező jelenségre irányulnak. Ugye most nem akarok példákat mondani, mert hirtelen nem is jut eszembe, de ha nagyon akarnám, eszembe juthatnának. De a lényeg az, tehát a kérdésem az arra irányul, hogy most az összeesküvés elmélet piac, ugye az általam csak borzalmas szörnyeteknek nevezett social médiában, most ez hogyan áll?
Hát ez jó kérdés, mert szerencsére én ezzel nem foglalkozom túl sokat, tehát igaziból én azt gondolom, hogy akik ezekben hisznek, azokon úgyse lehet segíteni, úgyse nagyon lehet őket meggyőzni. Én annyira nem kutatom azt, hogy ennek milyen fajtái vannak, nyilván néha egy-egybe belefutok jó magam is, de hát mivel nem támogatom ezt a fajta nézetet, ezért nem is próbálom összegyűjteni ezeket, illetve hát nem sok időt áldozok ezekre. Én azt gondolom, hogy az összeesküvés elméletek egyébként kimeríthetetlenek. Tehát én azt látom, hogy a mi világunkban a tudomány az kevésbé népszerű, hiszen azt összefüggésekből kell megérteni, az nem annyira szórakoztató, egy összeesküvés elmélet az sokkal érdekesebbnek hangzik első látszatra, mint a tudományos összefüggés, amihez azért képzettség, idő, tanulmányok kellenek, tehát az összeesküvés elmélethez meg általában áltudományok kellenek, meg bizalmatlanság, tehát én emiatt sem szavazok ennek túl sok időt, és ezért nem is ismerem mindegyiket, tehát én azt mondanám, hogy nekünk nem is feltétlenül ezeket kellene így elmesélni a hallgatóknak, tehát hogy ne is terjesszük ezeket a dolgokat. Aki úgyis ezekhez vonzódik, az kimeríthetetlen tárházba futhat bele, és szerintem rengeteg újból, vagy újonnan megjelenő változatát ismerheti meg ezeknek. Én azt gondolom, hogy ami inkább hasznos lehet a hallgatóknak, hogy beszéljünk inkább arról, hogy a COVID-fertőzés után ugye vannak hosszú távú maradvány megbetegedések, tehát ugye amit hosszú COVID-nak neveznek, és én azért szeretném, hogy erről beszéljünk, mert ezzel segíthetünk a hallgatóknak. Tehát amikor ugye az oltásokról beszélünk, akkor ugye azért van értelme ezt a problematikát is megemlíteni, mert hogy az oltás az segíthet a hosszú COVID legyőzésébe. Tehát amikor túlesünk egy vírusfertőzésen, legyen az a COVID-fertőzés, akkor ugye fellélegzünk, hogy na, végre meggyógyultunk, de azért a koronavírusnál, tehát a COVID-fertőzés esetén nem ritka az, hogy légzőszervi megbetegedés után ez a gyógyulás nem mindenkinél tekinthető véglegesnek, és hogy ugyanúgy zajlik le, ahogy ez várható.
Bocsáss
lenne.
Meg egy pillanatot csak, hogy közbeszólok, hogy még, tehát tulajdonképpen ugye ezeknek az összeesküvés elméleteknek is az egyik fölhasznált, hogy is mondjam, összetevője, a hivatkozása, ugye részben ezek a bizonyos hosszú távú hatások, és az oltások mellékhatásai. Ugye ez két különböző dolog, és ugye most ezen a logika mentén, ugye azt gondolom, az lenne jó, hogyha abban segítenél nekem és másoknak megérteni, hogy mi a különbség ugye a kettő között, illetve hogy tulajdonképpen hogyan tekintsünk ezekre másképp, mint ahogyan ezeket ugye ilyen borzalmas konspirációs elméletekbe felhasználják. Tehát, hogy magyarul, ahogy mondott, térjünk vissza a tudományos alapokhoz, és akkor próbáljuk ezt úgy körbejárni, hogy akkor tulajdonképpen mi okozza, mit okoz ugye a COVID által ilyen hosszú távú hatásoknál, illetve hogy mi van azokkal a nem múló ilyen mellékhatásokkal, amelyeket az oltások okoznak.
Hát én nagyon sokszor azt látom egyébként, hogy amikor az oltások hatásaira hivatkoznak, akkor számtalan esetben long COVID vagy post-COVID szindróma tüneteit sorolják fel. Én is találkoztam olyan oltásellenes, vagy legalábbis összeesküvés elméleteket támogató emberrel, aki ugyan beoltatta magát, és szerintem el is kapta előtte a COVID-ot, tehát mert pont abban az időszakban találkoztam is vele, és nagyon nem volt jól, előtte egy fesztivált látogatott meg, de meg volt arról győződve, hogy ő neki nem a betegség, tehát meg is volt arról győződve, hogy ő nem kifejezetten COVID beteg lett, és ő úgy gondolta, hogy őnála nem a post-COVID szindróma jelent meg, hanem hogy az oltás, az oltóanyag tönkretette az életét, és az okoz számára problémát. Nekem azzal szemben kételjeim nincsenek, hogyha valaki megfertőződik, akkor a post-COVID szindróma az hosszú távú maradvány tüneteket is okozhat. És ezek lehetnek ugye olyan tünetek, amik hetekig tartanak, de van olyan, amikor hónapokig, de sajnos van olyan, amikor akár évekig is fennállhatnak a fertőzés lezajlása után. Azt meredeknek tartom, amikor ezeket a tüneteket az oltásnak tulajdonítják. Tehát az oltásnak a védő hatása se tart ki egy évig. Tehát szóval nekem ez olyan elképesztő, de nyilván megfigyeltek olyan problémákat, amiket okozhatnak ezek az oltások. Tehát nem teljesen kockázatmentesek, de nagyon ritkák viszont. Ellenben a post-COVID szindróma az nem ritka, hanem nagyon gyakori. Tehát ahogy említettem is, van, amelyik hetekig fog tartani, van, ami hónapokig, de akár évekig is fennállhatnak ezek a tünetek. És én azt gondolom, hogy az ugye már bizonyított tudományos szempontból, hogy a COVID vírus maradványai képesek tartós gyulladást okozni a testünkben. Tehát változó lesz az, hogy ez kinél milyen súlyossággal jelentkezik, de alapvetően ezt már kimutatták. Tehát, hogy a koronavírus által kiváltott immunválasz és gyulladás számos szervet érinthet. Tehát ezek a gyulladások és ezek a nem kívánatos folyamatok a szervezetünk különböző területein mutatkoznak, illetve tüneteket okoznak, és én azt gondolom, hogy érdemes végigbeszélnünk ezeket a szimptomákat, de meglepő módon rengeteg olyan lesz ezek között, amit mások pedig az oltás hatásaival próbálnak összehozni. Tehát az első legismertebb ilyen szimptóma a krónikus fáradtság. A tartós kimerültség és gyengeségérzés az egyik leggyakoribb maradványtünet. Erre panaszkodnak egyébként a legtöbben, és ez lehet annyira súlyos is, hogy megnehezíti a mindennapi tevékenységeknek az elvégzését is. Emellett másik nagyon gyakori maradványtünet a légzési nehézségek. Ugye ez a COVID-fertőzés első tünetei között jelentkezik, tehát mindenkinél megjelennek légzési problémák. Sokaknál azonban ez nem fog elmúlni a betegség elmúlása után, hanem időről időre előjön, különösen, hogyha megerőltető munkát végeznek az emberek, vagy sportolnak. Előfordulhat, hogy a fertőzés után károsodik, vagy begyullad a tüdőszövet, és ez tartós tünetet is tud okozni. Tehát lehet arra számítani, hogy ez idővel javulni fog, de lesznek olyan betegek, akiknél ez nem fog ez a javulás bekövetkezni, tehát tartósan ott lesz ez a légzési nehézség. Akkor sokat beszéltek a kutatók a kognitív problémákról. Ugye több cikk is kitért arra, hogy aki átesett COVID-fertőzésen, ott kognitív problémák is megjelentek, tehát itt ilyen koncentrációs képességeknek a romlásáról, koncentrációs nehézségekről, memóriavesztésről és általános szellemi lelassulásról beszélünk. Tehát ez ugye megnehezítheti a munkavégzést és a mindennapi feladatokat, erre is nagyon sokan panaszkodtak egyébként. Akkor gyakran említették azt, ugye, ami a COVID egyik tünete is volt a korábbi változatnak, tehát ugye az XCC-nek már nem, ez pedig a szaglás és ízérzékelés zavarai. Hát ez egy jellegzetes tünet volt, és tehát volt, akinél csak tompulást lehetett észrevenni, de volt, akinél teljes mértékben elvesztették a szaglást és az ízérzékelést, és itt már gyanítható volt, amikor megjelentek ezek a tünetek, hogy vírussal van dolgunk, hogyha valaki ezeket felismerte magán, de sok betegnél nagyon lassan tértek csak vissza ezek az érzékelések, tehát a szaglás és az ízérzékelés, és van, akinél sohasem. És beszéltünk arról ugye egy korábbi adásunkban, hogy arra is rájöttek a kutatók, hogy aki véglegesen elveszíti a szaglását és ízérzékelését, hogy ott nagyobb az esély a demencia kialakulásra is, tehát, hogy ezek elég érdekes területek, de ezt nem az oltás okozza, tehát ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni. Sőt, azt lehetett látni, hogy aki be volt oltva, ott sokkal inkább visszatértek ezek az érzékelések. Akkor másik nagyon gyakori szimptóma az izom és az ízületi fájdalom. Erre is nagyon sokan panaszkodnak, hogy tartós izomfájdalmak, ízületi fájdalmak és izomgyengeségek jelentek meg a COVID-19 fertőzés után. És ez kifejezetten azoknál a betegeknél jelent meg, akiknél a lefolyása a betegségnek súlyosabb formájú volt. Tehát itt sokan voltak olyanok, akik be sem voltak oltva. Akkor többen beszámoltak alvászavarokról, hát ezt sem az oltás okozta egyébként. Tehát eleve sokan vannak a világon, akik alvás problémákkal küzdenek, legyen az akár álmatlanság, vagy az, hogy éjszaka többször felébrednek, és nem pihentető az alvásuk, de egyébként a COVID hosszú távú tünetei között is ott van ez, mint szimptóma. Akkor rengeteget lehetett hallani a tartós köhögésről, ordulásról. Elég gyakori volt az, hogy aki átesett a fertőzésen, annak még hosszú ideig kellett megküzdenie a száraz köhögéssel, ami egyébként egy elhúzódó légúti irritáció következménye, és hasonló maradványtünet a visszatérő torokfájás és az ordulás is. Az ordugulást egyébként a vírus által okozott gyulladás váltja ki a legtöbb esetben, és főként azoknál tarthat hosszabb ideig, akiknek a fertőzés során erősebb légúti tüneteik voltak. Tehát ezek a tünetek sokszor tompíthatók, illetve elkerülhetők, hogyha valaki be van oltva. Tehát ezért is szeretném kihangsúlyozni azt, hogyha valaki hozzá tud jutni az oltáshoz, akkor jobb lenne, hogyha nem az összeesküvés elméletekben hinne.
Ez nagyszerű volt, amit elmondtál. Ez azt hiszem, hogy ráirányította a figyelmet arra, hogy akár rövid, akár hosszabb távon, de a COVID azért az influenzához és a szokásos náthásos tünetekhez képest azért sokkal-sokkal súlyosabb problémákat, szövődményeket és maradandó, valameddig rövidebb vagy hosszabb ideig maradandó problémákat okozhat, illetve lehet kiinduló pontja, elindíthat olyan típusú betegségeket, amelyek aztán már ettől függetlenül ugye jelennek meg és okoznak problémákat az emberek egészségébe. Tehát azt hiszem, hogy ez volt a legjobb, hogy is mondjam, a legjobb reklám annak, hogy aki tudja, az tegye meg, hogy oltsa be magát. Most még egy kérdést hadd tegyek föl, hogy egyrészt egyik oldalról ugye a post-covid, a hosszú post-covid tünetekkel kapcsolatosan, hogy ezek jelentkezése vagy megléte esetén érdemes-e orvoshoz fordulni? Van-e esély arra, hogy ezekkel szemben van valami fajta gyógyszerorvosság, vagy kezelés, vagy bármi, vagy csak abban lehet reménykedni, hogy ezek egyszer majd elmúlnak, illetve hogy ezt a megkülönböztetést, hogy tulajdonképpen még mindig a COVID-betegségnek a hosszú távú tünetei azok, amelyek hatnak egy embernek az egészségére és a közérzetére, vagy pedig tévesen diagnosztizálja magában az oltás a mellékhatásaiként azt, amit tapasztal. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet megkülönböztetni, vagy mi az, ami ajánlatos? Ilyenkor forduljunk orvoshoz, vagy vannak tipikus jelek, amelyek alapján magunk is megállapíthatjuk, vagy elválaszthatjuk ezeket?
Én azt gondolom, hogy érdemes orvossal konzultálni, mert a légúti panaszoknál, vagy az ordugulásnál mindenképpen ki kellene zárni az egyéb szövődményeket. Tehát ugye, amit okozhat allergia is, vagy bakteriális fertőzés is, de ami egyébként a post-covid vagy long-covid kezelését illeti, azzal kapcsolatban én azt látom, hogy ez még mindig kutatások tárgya, tehát nincsen egyetlen univerzális megoldás. Én azt gondolom, hogy a legtöbb kezelésnek mégiscsak az a fő célja, hogy a tüneteket enyhíteni tudják, és hogy az életminőségen javítani lehessen. Többféle kezelés van, tehát szóba kerülhet a fizikai rehabilitáció és légzésterápia, hogyha valakinél légzési nehézségek vannak, de egyébként még a pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés is szóba kerülhet, például a szorongás és a depresszió ellen, vagy szoktak szteroidokat is alkalmazni a gyulladásoknak a kezelésére, és akiknél pedig ezek az ordugulások vannak, fő panaszként ott orsprét szoktak, vagy orcseppeket adni, hogy enyhíteni lehessen ezeket a tüneteket, mert hogy ezekben van olyan hatóanyag, ami érszűkítő hatású, és valahogy az orrnyálkahártyában a duzzanatot csökkenteni tudják, tehát így sokkal kényelmesebbé válik a mindennapi élet, és megszűnhet az ordugulás. És hát például ebben az esetben én azt javasolnám, hogy érdemes végigbeszélni azt az orvossal, hogy tartósítószermentes terméket adjon, mert hogy az sokkal kíméletesebb például az orrnyálkahártyával. Tehát rengeteg kezelési lehetőség van, de én azt gondolom, hogy ezt orvosokkal érdemes megbeszélni, hogy a lehető legjobb megoldást megtalálják azok, akik a post-covid tüneteivel küzdenek. Tehát ha már belekerültek egy ilyen helyzetbe, akkor szerintem mindenképpen fontos, hogy az életminőségükön és a tüneteiken is tudjanak javítani.
Igen, a kérdés az az, ami még bennem ugye megmarad, hogy a tünetek csökkentése mellett az alap problémát, az alapokot utólag, tehát ami maga ugye a COVID, tehát azt utólag, ha tapasztalják ezeket a maradandó vagy hosszú távú tüneteket, ugye a tünet az csak a tünet, de ugye valami ott marad alatta, hogy ugye azt arra van esély, hogy azt megszüntessék, vagy az ellen valamilyen kezelést alkalmazzanak, vagy csak imádkozni lehet, hogy idővel magától szűnjön meg.
Hát szerintem a kutatások során rá fognak jönni egyre több dologra, de nyilván ez egy időigényes dolog, hát meg mellette pénzigényes is. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan tünetek, amin már most is tudnak jól segíteni, de ugye a hátsó részét, hogy mi okozza ezt a kiváltó okot, hogy a vírus hogyan hatott az immunrendszerre, azt nem olyan egyértelmű kimutatni, mert ugye ez mindenkinél máshogy alakul meg más mértékben. Tehát itt a gyulladási folyamatoktól is függ, illetve az immunrendszernek a hatékonyságától is. Tehát például a kognitív problémáknál is kimutatták azt, hogy még egy évvel a megfertőződés után is csökkent képességű kognitivitás volt, kognitív funkciók voltak mérhetőek azoknál, akik áttestek a betegségen. Tehát ez mérhető volt egyébként, és ezt nagyon sok embernél vizsgálták, tehát én azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon nehéz, meg óriási kérdések, és hát ugye a vírus is változik, annak a hatása is az immunrendszerünkre. Szerintem a vírustól jobban kell tartani, mint az oltástól, tehát nyilván az oltásnak is lehet kockázata, de az nagyon kis számú populációba jelentkezik. Tehát sokkal kevesebb a kockázata az oltásnak, mint amit a vírus tud okozni. És hát itt rengeteg megválaszolatlan kérdés van. Tehát, hogyha tudnánk mindenre a választ, akkor ugye a long covid-dal nem foglalkozna annyi kutatás, amennyi foglalkozik vele. Tehát, mint ahogy mondtam, nincsen egyetlen egy univerzális megoldás, tehát külön a tüneteket vizsgálják, hogy mi mit okoz, mivel lehet összefüggésbe. Tehát szerintem ez egy nagyon szerteágazó terület.
Igen, hát azt hiszem, hogy ez végszónak is kiváló, és csak szeretném megerősíteni itt a beszélgetés végén, hogy az elhangzottak alapján tényleg azt lehet mondani, hogy nem érdemes kockáztatni. Ha van oltás, akkor használni kell. Sokkal jobb egy oltással fölkészülni és megelőzni a bajt, mint esetleg utána próbálkozni, ha már a baj bekövetkezett, hogy annak a hatásait hogyan lehet csökkenteni. Szóval továbbra is azt tudjuk mondani, hogy az orvosokban, az orvostudományban kell bízni. Az orvostudomány nem mindenható, nem tudnak az orvosok mindent, de nagyon sok mindent tudnak, és azt, amit tudnak, és amit ellenőrzött módon az emberek számára nyújtanak segítségként, az hasznos, az jó, és azt igénybe kell venni saját érdekünkben, de ugyanakkor mások érdekében is, mert például ugye ezeknél a betegségeknél, amelyek fertőzőek, ugye nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem bizonyos értelemben másokért is. Azt nem tudom, hogy ez az utóbbi mennyire motivál bárkit, de ha másra nem, mindenki gondoljon magára. Nagyon szépen köszönöm Évának a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet, és bízunk abba, hogy könnyen át tudja mindenki vészelni a közeledő vírus szezont, ugye a telet, és kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és hát én is fertőzésmentes, egészséges életet kívánok minden hallgatónknak.